Pinhász a mostani heti szakaszunknak a neve, és Mózes negyedik könyvében elérkeztünk azokhoz a részekhez, amelyek talán a legizgalmasabbak és a legösszetettebbek. Az elmúlt fejezetek, az elmúlt szombatok egyre inkább eseménydúsá tették ezt a vándorlást, ami nem túl unalmas. Hiába 40 év elé nézünk, mégis rendkívül mozgékony, rendkívül eseménydús történetek vannak ezek alatt, az évek alatt. És nem úgy tűnik, hogy majd megöli a pusztában őket az unalom, hanem nagyon változatos eseményeknek a szemtanúi lehetünk, amikből voltak éppen valójában csak részleteket kapunk, de ezek a részletek mégis felhívják sok mindenre a figyelmünket. Például arra, hogy Isten tervében működik az úgynevezett újratervezés. Nála is, mint ahogy a sokunknál a GPS-ben hallhatjuk azt, hogy újratervezés indul, amikor nem azon az útvonalon megyünk, amit a gép nekünk kidobott, hogy induljunk el, és újra kell tervezni egy útvonalat. És voltak éppen itt is útvonalak újratervezése történik, hiszen van egy meghatározott cél, de hogy addig hogyan jutunk el, hát az rajtunk múlik. Rajtunk múlik a saját életünkben is, akár vezetés közben, hogy elfogadom-e a gép által adott opciót, és azt követem, vagy más utat választok, és hamarabb bekanyarodok jobbra, vagy eltérek inkább balra, de mégis ki fogok kötni a célnél, mert van újratervezés. És ez a program nem csak a GPS-ünkben működik, hanem bizony Istennél is, ott van az újratervezés. Szinte az életünk majdnem minden területén, ha jobban belegondolunk, mindig van lehetőségünk az újratervezésre. És ez a mostani szakasz is valahol egy kicsit ezt mutatja nekünk, és erre világít rá, hogy amikor adódnak új helyzetek, amikor adódnak ismeretlen helyzetek, eddig nem megélt helyzetek, akkor Istennél is működik az újratervezés. És azt mutatja, hogy Isten rendkívül rugalmas. Ő nem egy merev, statikus törvényrendszert adott, amiből nem lehet eltérni, amit szó szerint be kell tartani, és nem lehet letérni se jobbra, se balra, hanem ahhoz, hogy célba érjünk, ahhoz, hogy megvalósuljanak az ő tervei, ahhoz rendkívül rugalmas utat adott nekünk. Igen, lehet újra tervezni az utunkat. Igen, lehet újra tervezni nem csak az útvonalunkat, hogy eljussunk A pontból B-be, hanem az életünk szakaszait is lehet újra tervezni. Igen, van, amikor észre kell vennünk, hogy ez nem jó. Nem működik. Lezárjuk. És választunk egy másik utat. És megyünk egy másik irányba. És újra tervezünk. És ebben nincsen semmi probléma. Mert nem térünk el az isteni akarattól. Mi nagyon sokszor azt gondoljuk, hogy Isten keretek közé zárta az életünket, azokon belül kell mozognunk, és nem lehet attól eltérnünk. De hatalmas nagy mozgásteret adott. És ezt elfelejtjük. És azt is elfelejtjük, hogy voltak éppen nem Isten alakítja a mi életünket, hanem mi alakítjunk magunknak az életünket, a saját döntéseinkkel, a saját meglátásainkkal, a saját választásainkkal, és a választásaink következményeit éljük meg, amiből bármikor történhet újratervezés. Bármikor változtathatunk. És talán ez a legnagyobb ajándéka Istennek, az emberiség és az ember számára, hogy bármikor változtathat, bármikor újra tervezhet, lelkiismeret furdalás nélkül. Bármikor újra tervezhetek, mert Isten is kompatibilis és rugalmas ebben, sőt, támogatja ezt. A legjobban, tehát ebben a mostani heti szakaszban jön ki ennek a rugalmas Istennek a hozzáállása ahhoz, ahogyan a népével bánik, ahogyan a jövőt tekintve néz az ő népére. Fineás történetéről szólt az elmúlt szakasz, bár Bálák nevet kapta, és Bileám történetét olvastuk a múlt héten, de most mégsem Fineásnak, vagy mondjuk úgy, hogy Pinchasnak a történetével indul ez a heti szakasz, hiszen az már az elmúlt heti szakasznak a zárása volt, hogy mi is történt, mit is tett ez a Fineás. És Fineás volt az, aki Eleázár fia Áron pap unokája volt, és ismerjük a történetet, ezzel zárult a múlt hét, hogy ő volt az, aki elhárította a csapást Izraelről azáltal, ugye, hogy a moabita lányok elkezdtek paráználkodni, és moabita férfiakkal háltak, és bizony szinte eltértek az isteni úttól, az isteni akarattól, mert nem is elsősorban a testi kívánságokkal van itt a probléma, hogy elmentek és paráználkodtak testileg, hanem a szellemiséggel, amilyen szellemiséggel ők már ezáltal azonosultak. Hiszen, ugye ennek a háttere csak néhány mondatban, hogy érthető legyen, hiszen itt a háttér az volt, hogy az asszony, ha oda ment a férfihoz annak idején, akkor az ő vallását kellett felvennie. Tehát, ha egy zsidó asszony egy pogánnyal házasodott, akkor annak a pogánynak a vallását vette föl, mert abba a családba került bele. Nem tarthat saját vallását, a kulturális életét fel kellett venni annak a családnak, vagyis a férfi családjának a kulturális hovatartozását. És ezért van az, hogy, hogy voltak éppen itt belemegy Fineás egy olyan dologba, hogy igen, itt ennek véget kell venni, különben elszabadul úgymond a pokol, és az isteni terv az nem fog valóra válni. Félt attól, hogy elvész az egész nép. És itt le is zárul a Fineás történet, és egy egészen új arculata nyílik meg az Izrael további alakulásának és az Izrael történetének, ugyanis miután megáll a csapás, megszámláltatik újra az egész nép, és ki lesz osztva, hogyha majd bementek az országba, akkor ki milyen területet kap. És egyszer csak megjelenik itt a 27. fejezet első verseiben egy teljesen idegen szövegrész, amivel eddig nem találkoztunk, pedig azért már jócskán a Tóra vége felé járunk, de egyszerűen nem volt még erről szó, konkrétan arról, hogy a lányok hogyan örököljenek. Mert hát eddig férfi öröklési rend volt, hiszen egy patriarchális rendben vagyunk, hiszen a férfi az, aki viszi nem csak a vagyont és az egzisztenciát a hátán, hanem tényleg ő adja meg a vallási hátteret, a kulturális hátteret és mindent a családnak. Ő a fenntartó, ő az örökös, és egyértelmű, hogy a fiai fognak örökölni. Na, de mi van, ha nincs fia? És csak lányai vannak. Ez azért érdekes, mert ugye hát eddig is bizonyára volt ilyen helyzet, csak valahogy nem jött ez úgy ki, valahogy nem volt olyan kulcsfontosságú, és most megjelenik. Most megjelenik ebben a 27. fejezetben, amikor előállnak Celofád lányai azzal a kéréssel Mózes elé, hogy atyánk meghalt, s nincs fia, csak mi vagyunk itt, öten lányok. És ez az öt lány kéri a jussát, és kéri azt, hogy az apánk neve ne halljon ki, hogy ne vesszen el egy birtok Izraelben, hogy ne töröltessen ki egy név az izraeli törzsek nevei közül, és a nemzetségek közül, és kérik azt, hogy hát ők Manassé törzséből valók, kapják meg azt a részt, ami őket illeti. Ez teljesen új helyzet. Abszolút ismeretlen. Nem kellett ezzel szembesülnie eddig Mózesnek, nem olvasunk eddig a Tórában sem erről. És most mit csináljon? Oda megy Isten elé, És Istennek van egy nagyon érdekes válasza. Nem azt mondja, hogy ne foglalkozz vele, vagy hogy ugyanúgy menjen nekik, mint a fiúknak, vagy bármi. Azt mondja, így kezdi, igazat szólnak a celofád lányai. Szinte támogatja ezt a kezdeményezést. Majd, hogy nem olyan, hogy na végre már, hogy eszetekbe jutott. Na végre már, hogy felélénk ültetek. Na végre már, hogy ez is kérdés számotokra. Mintha szinte várta volna Isten ezt a megjelenést. Igazat szólnak celofád lányai. Egy egész új helyzet jön elő, és Isten nem úgy jelenik meg ebben a képben, hogy lehúrogja Mózest, vagy lehúrogná a celofád lányait, hogy jó, csend legyen, eddig is jól el voltatok, akkor maradjatok továbbra is csendbe. Hanem szinte örül annak, hogy egy új helyzet van, amit meg kell oldani. És majd, hogy nem olyan, mintha Isten annak örülne, hogy nem neki kell megoldani. Hanem végre felébredtek celofád lányai, és rájöttek arra, hogy hát voltak éppen, ha nincs fiú, akkor itt a lányok örökölhetnek ugyanúgy. Nagyon sokszor úgy hozzák ezt a lányágon való örökösödési jognak a megjelenését, hogy olyan, mint ha elkezdődne az egyenjogúság Izraelben, már a pusztai vándorlás során, amikor is a nők kérik a jussukat. Én nem egészen az egyenjogúságra helyezném a hangsúlyt, hanem sokkal inkább egy picit általánosítanék, hogy Isten bármilyen helyzetben képes együttműködni velünk, ha az a helyzet elősegíti azt, hogy az ő terve célba érjen. Bármiben képes Isten együttműködni velünk. És az ötleteinket, a meglátásainkat, az észrevételeinket nyugodtan elővehetjük és elé vihetjük, hogy hát Istenem, ez most így nem jó. Nagyon nem jó, ahogy így van. Számoltál te azzal, hogy ez így nem lesz jó? És hogy így kellene. És Isten nem azt fogja mondani, hogy csend legyen, neked hallgass a neved, én vagyok az örökké való világura, mindenség királya, majd én eldöntöm. Hanem azt mondja, igaza van. Ez egy óriási lépés, és ha belegondolunk, hogy a világ királya, teremtője, fenntartója és uralkodója közli egy manassébeli törzs leszármazottjainak, akik ráadásul még nők is, hogy igaza van. Nagyon sokszor olvashattuk azt, ahogy Mózessel perlekedik Isten, ahogy perlekedik a néppel. És az elmúlt szakaszok szinte csak erről szóltak, hogy egy nép hogyan kezd el saját magára eszmélni, hogy egy nép hogyan kezd el rájönni arra, hogy mi a kohézió, és hogy egy kohézió elkerülhetetlen, hogy összetartó erőként egy néppé kovácsolja őket. Most kezd igazán rádöbbenni a felelősségre, az önállóságra. És akkor egyszer csak megjelenik Isten, aki eddig mindig úgy jelent meg, hogy már megint nem jó, ahogy csináljátok, már megint lázadtok, már megint baj van, már megint ez, már megint az. Egyszer csak megszólal, hogy igaza van. Igaza van celofád lányainak. Helyesli, sőt, támogatja. Hosszú idő után talán először hangzik el Isten szájából ez. Igaza van. Mert jött egy új helyzet. Egy olyan helyzet, amit nem mértek föl eddig, hogy bekövetkezhet. És szükséges az újratervezés. És igen, Isten képes együttműködni abban, hogy újra tervezzük az életünket. És sokszor a mi esetünkben is van az, hogy celofád lányok vagyunk. Teljesen függetlenül attól, hogy milyen a nemünk, férfiként, nőként lehetünk celofád lányok. Teljesen új helyzet áll elő. Olyan helyzet az életünkben, ami eddig még nem volt. És kérjük azt, ami nekünk jár. Mert eddig nem kaptuk meg. Mert eddig nem érhettük el, mert eddig akadályoztatva voltunk körülmények miatt, helyzetek miatt, nem jött úgy ki a lépés, és most kérjük azt, ami nekünk jár, és választani akarjuk azt, ami a miénk. És küzdeni akarunk érte. Baj? Nem. Isten azt mondja, igaza van. Tegye. Tegye, vigye, csinálja. És elkezdődik az újratervezés. És elkezdődik az újraírása voltaképpen a törvénynek, hiszen ezek már kiadott rendeletek voltak az örökösödési jogokról, olvashattunk a második, harmadik könyvben is, hogy hogyan történjenek. És akkor egyszer csak újra kell írni az egészet. És vannak nekünk is, igen, vannak szakaszaink az életünkben, hogy újra kell írni. Újra kell írni egy párkapcsolatot, újra kell írni a gyerekünkkel, a szülőnkkel való kapcsolatot, újra kell írni egy családtaggal a kapcsolatot, egy baráttal a kapcsolatot, a munkatárssal. Újra kell írni a helyzetet. Újra tervezni. Lehet? Igen. Isten nem a megrekedésnek az Istene. Ő egy folyton változó, dinamikus mozgásban lévő, velünk együtt működő szellemiség, szellemi lény, aki nem statikus. Örökké valósága és állandósága nem azt jelenti, hogy nem tud velünk kompatibilis lenni és változni. Az ember élete az állandó változásról szól. És pontosan ez az állandó változás ad biztonságot. Nem kell megrekedni. Nem kell egy helyben maradni. Lehet új helyzeteket megélni. Sőt, kell. Mert ez visz el a fejlődéshez. És ez fog hozzásegíteni ahhoz, hogy a célt be tudjuk tölteni. Ha nem lépnek elő celofád lányai, Manassé egyik nemzetsége kihal. Megfogyatkozik a nép. Ha azokat a feltételeket használják, amit eddig. Ha ugyanúgy csinálnak mindent, ahogy eddig, és nem változtatnak. És a celofád lányok kilépése és fellépése a jogaikért, és azért, hogy az ősük neve megmaradjon, segítette elő Izrael törzsének, ezen nemzetségének a megmaradását. Ha ők nem lépnek ki a félelem árnyékából, akkor nem történik változás. Sőt, elhal egy ág. Ugyanis a celofád jelentése annyit jelent, a félelem árnyéka. Ebből léptek ki a lányok. Ebből lép ki ez az öt lány. Újra tervezhetjük az életünket. Nem kell megrekednünk egy keretben, ami eddig volt. Lehet, hogy biztonságot adott. Lehet, hogy jót adott. De elavult. Kinőttük. Ellehetetlenített. Nem tudunk benne élni, mert nem ad életteret. Isten törvénye viszont nem ellehetetleníteni akarja az életünket, hanem az életterünket akarja megnövelni. És rugalmas. Igen, Isten törvénye rugalmas. Nem statikus. Jó lenne megérteni, hogy a zsidóság életben maradása ennek köszönhető. annak, hogy a törvényeket úgy értelmezi, hogy aktualizálja és rugalmassá teszi. Ez tartotta fenn őket hosszú-hosszú évezredeken át. A diaszpóra zsidósága ezért tudott fennmaradni, mert a törvényeket képes volt egy teljesen más földrajzi helyen, teljesen más történelmi közegben úgy értelmezni, hogy aktualizálta. Újra tervezte. Igen, újra tervezte Isten törvényét. És megmagyarázta, hogy akkor ezt így és így kell csinálnunk ahhoz, hogy ezt meg tudjuk tartani. Nem kicsavarta, nem hozzátoldott, nem átformálta, hanem aktualizálta. És Isten a mi életünkre nézve is aktualizál, újra tervez, hogy biztosítani tudja az életterünket. Igen, lehet változtatni, váltani, mindenféle lelkiismert furdalás nélkül. Az ember sokszor nem mer kilépni a félelem árnyékából. Mert fél, hogy jaj, megszegem a törvényt. Nem szeged meg. A belső hang nem fog engedni úgy sem, hogy megszegd. És hallgatni kell arra a belső hangra, hogyha menni kell egy másik úton, amit nem a GPS mondott, hanem egy egész más úton mész, akkor hallgass arra, mert célba fogsz érni. És újra kell tervezni az utat. És sokszor kell újra terveznünk, Isten ezt a rugalmasságot várja, szinte várja tőlünk, mert ő nagyon rugalmas Isten, nagyon együttműködő Isten, és szeret újra tervezni. Igaza van Celofhád lányainak. És belül érzi az ember, amikor megszólal benne is ez az isteni hang, igazad van, lépd meg. Igazad van, eddig így haladtál, menj arra, nézd meg azt az utat. Oda húz a szíved? Oda érzed, hogy menni kell? De akkor ne fogd vissza magad, lépd meg. A félelem árnyékából kilépni, hát ehhez bátorság kell. De a bátorság által jutunk el a célba. A bátorság által marad fenn az isteni akarat, hogy bátran meglépjük azt, amit eddig nem. Merjünk újra tervezni. Ha sokszor tervezünk újra, az se gond. El fogunk jutni a célba. Mert ha ki tudunk lépni a félelem árnyékából, az azt jelenti, biztosak vagyunk önmagunkban, és biztosak vagyunk abban, hogy eljutunk a célig. Nem lelkiismeret furdalásként adatott a törvény. Nem a félelem eszközeként adatott a törvény. Hogy júj, ki se lépjél a keretek közül. Minták vannak az agyunkba. Olyan minták, amiket belénk kódolt, akár egy neveltetés, akár egy egyház, akár egy dogma. Nem is sorolom az elmúlt 2000 év összes mintáját, amit teljesen át kell kódolni a fejünkbe, át kell írni az agyunkba, és újra kell tervezni. Igen, merni kell újra tervezni. Ha jön egy gondolat, ami úgy tűnik, hogy eretnekség, ne félj tőle. Merj újra tervezni. Isten rugalmas Isten. És merjünk kilépni azokból a keretekből, amiket ránk erőszakoltak, vagy amiket mi erőszakoltunk magunkra. Merjünk kilépni, merjünk rugalmasak lenni, merjük újra tervezni az életünket. Mert így fogunk fennmaradni, így tudunk fejlődni, így tudunk célba érni.